Vajon mennyire lehet valaki vegetáriánus Mongóliában? Egyebek közt erről is szó lesz a ma délelőtti műsorban. Hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihárd vagyok a műsorvezető, de van olyan utazó, aki Mongóliában csak háztartási kekszen élt. Vándorba, ugye Csonka Gábor, aki nagy fesztivál szervező is. Ezen a rendezvényen több interjút is készítettünk Garai Bendegusz kollégámmal, úgyhogy ezekből hallhatnak jó párat a mai műsorban. Szó lesz majd arról, hogy Osbát Norbert alias Pamkutya miként szokott utazni, és milyen videókat készített exotikus helyeken. Aztán beszélünk majd a lassú turizmusról, a slow turizmusról, a mongoliai rénszarvaspásztorokról, a hegymászókról, Nepálban a Gletscher-tóban fürdőzésről és sok minden másról, úgyhogy érdemes lesz velem maradniuk. A múlt hétvégén egy fesztiválon vettem részt, magam is előadtam, és bizony ott összegyűltek azok, akik a magyar hegymászásban azért sokat letettek az asztalra, legalábbis közülük jó néhányan ott voltak. Egyikük például fürdőnadrágban sétálgatott az alaptáborban, mert a hideg gyógyító hatásában hisz. Klein Dávid, a legismertebb magyar hegymászók közé tartozó sportember, pedig arról is mesél majd nekünk, hogy vajon milyen volt a Himalájában, mit érzett, amikor a csúcs közelébe jutott. Úgyhogy érdekes és izgalmas műsort ígérhetek. Önmagában a hegymászás romantikája azért sokakat megfog. Valamilyen szinten persze mindegyikünk mászik hegyet, hogyha szeret utazgatni, sőt, ha nem szeret, akkor is, mert a budai hegyekbe is, hogyha fölsétálunk már, az is egyfajta tágabb értelemben vett hegymászás, de amikor elmegyünk kirándulni a Kanári-szigetekre, biztos, hogy nem hagyjuk ki a Teide-vulkánt, hogyha valaki ellátogat az Azori-szigetekre, akkor is szinte biztos, hogy a Pico-hegyet megmássza majd, ahol a vulkán melegíti a húsokat, és azt falatozzák vasárnaponkért a helybeliek közül jó néhányan, de mondhatnám csak a Vezúvot, vagy éppen az Olimposzt, a híres hegyeket, szinte mindig valahova felmegyünk, hogyha turistáskodunk, az Etnát pedig akkor is megnézzük, amikor éppen nem működik, és fel tudunk menni viszonylag hosszan az oldalán, és akkor is, amikor működik, és biztonságos távolságból nézzük a természetes tűzijátékot, úgyhogy a hegyek, a hegymászás, a hegyek meghódítása a mindennapjainkhoz hozzátartozik, és van olyan nevezetesség, amit másképpen nem is tudunk megközelíteni, csak egy kiadós felfelé kaptatás után. Sri Lanka legismertebb látnivalója is egy hatalmas szikla tetején található. De persze az, amit sport értelemben hegymászásnak hívunk, azért az egy picit más, annak többfajta várfajai is vannak, ilyen például a sziklamászás, amikor puszta kézzel, meredek sziklán, de azért persze biztosító felszereléssel hódítanak meg csúcsokat. Van olyan, hogy jégmászás például, amikor jégcsákány módosításával ilyen jégszerszámokat hoztak létre, és akkor azzal másznak. De hát ugye a klasszikus az a magashegyi mászás, amikor 3-4 ezer méternél magasabb csúcsokat próbálnak meg meghódítani. Van olyan, hogy síalpinizmus, amikor síléccel túrázgatunk a nagyon komoly hegyekben. A sziklamászás ugye nagyon divatos a kisebb technikailag nehéz területeken is, meg hát a falmászás, amikor mesterségesen most jó pár helyen már létrehoztak ilyen falakat. Fülöp fiam is nemrég ilyet próbált megmászni, és hát a gyerekeknek kisebb, a felnőtteknek nagyobb kihívású pályákat csináltak, bár hozzáteszem, nekem Fülöp pályája is nagy kihívás, mert azért nem ez az én top sportom, az biztos. Minden esetre a hegymászásnak persze komoly múltja is van Magyarországon is, hiszen már az 1800-as években alakult olyan turista egyesület, ahol a hegymászást alapvető fontosságúnak tartották. Fogyasztóként, inforádió hallgatóként pedig előszeretettel hallgatjuk azokat a kalandokat, amelyeket azok mesélnek, akik már komoly hegyeket is megmásztak, és hát persze büszkék is vagyunk a magyarok sikereire. Klein Dávid a legismertebb magyar hegymászók közé tartozik. Őt kérdezte Garai Bendegusz kollégám a Járatlan Utakon fesztiválon. A hegymászással kapcsolatos előadások hangulatából fakadóan ennek az interjúnak és az ezt követő beszélgetésnek is tegeződő a formája.
98-ban volt itt az első expedíciód. Mi az, ami visszavitt?
Tulajdonképpen ez egy ilyen keretes történet. Valóban 97-ben egy magas tátrai mászó túra után Mezei Laci barátommal elhatároztunk, hogy expedíciózni fogunk. Zöldfülőek voltunk, fiatalok voltunk, és egy könyvélményünk alapján, egy közös könyvélményünk alapján választottuk ki a Hindukus hegységet, és ezen belül a Tiricsmír nevű csúcsot, ez a hegységnek a legmagasabb csúcsa, és akkor egy hosszú és viszontagságos expedíció után végül is megszületett a Tiricsmír első magyar megmászása. És ezután ugye negyed századon keresztül expedícióztam, és nagyon sok szép élményben volt részem a Himalájában, a Karakorum-hegységben, itt-ott, ott szerte a világban, de néhány évente eszembe jutott, hogy milyen jó lenne visszatérni erre a nagyon vadvidékre. A hegyek szinte érintetlenek, nincsenek kitaposott ösvények, nincsen tömeg, a mászás szép, technikás, vad. Tehát ez egy visszatérő álom volt. És aztán 19-ben megválasztottak a Magyar Nemzeti Hegymászó válogatott egyik mentorának, és akkor gondolkoztam előtt, hogy mit rakaknék hozzá ez a dologhoz, és aztán Kerekes Bence barátommal 22-ben egy karácsonyi lecsózás során úgy döntöttünk, hogy belevágunk és visszatérünk a Hindukus hegységbe. Úgyhogy nekem ez egy érdekes, egyrészt egy visszatérés volt, másrészt még jó pofa volt nézni Bence szemén keresztül, hogy milyen lehetett annak idején nekem, amikor először jöttem ide.
Az előadásos során kitértél a különböző fajta mászásokra. Mit jelent ezek között az expedíciós hegymászás?
Hát ez vagy egy szakág, vagy egy technika, attól függ, hogy hámozzuk a hagymát. Ugye a hegy és sportmászás az nem egy dolog, hanem az egy tevékenységcsoport. Kicsit olyan, mint a korcsolyával üzhető tevékenységek tárháza, amiben beletartozik a gyorskori is, meg beletartozik a jégtánc is. Tehát a műfalmászás az ugyanebbe a csoportba tartozik, és az expedíciós hegymászás, vagy az alpinizmus, vagy a jégmászás, vagy a és a többi, sokféle mászás létezik, mind egy családba tartoznak, de azért nagyon különbözőek tudnak lenni. Az expedíciós hegymászás azt jelenti, hogy távoli vidékre megyünk el, de egyébként ez sem szükségszerű, mert szinte a Magas-Tátra főgerince is expedíciós jellegű tevékenység, és az nincs olyan messze, de rendszerint távoli vidékre megyünk el, rendszerint összetett feladatot hajtunk végre, és rendszerint hosszú idő alatt. Ezek a fő jellemzői az expedíciós hegymászásnak.
Ilyen expedíciós hegymászásra hogyan lehet felkészülni? Itthon föl lehet-e egyáltalán erre készülni? Megmászom a Kékestetőt 8-szor, akkor ott vagyok, hogy a Himalája tetején vagyok? Vagy hogy működik ez tulajdonképpen?
Igen, nagyon érdekes kérdés. Nyilván a magasságra konkrétan olyan értelemben nem tudsz felkészülni, hogy ide lent csak akkor tudsz akklimatizálódni, hogyha azokat a barometrikus körülményeket előállítod, amik majd odafönt fogadnak. Tehát leginkább akklimatizálódni úgy lehet, hogyha magasra mész, vagy hogyha előállítod azokat a barometrikus körülményeket, amik majd fönn fogadnak, tehát mondjuk egy barókamrába bezárod magad. De azokat az élettani képességeket, paramétereket, amikre szükség lesz majd az akklimatizáció során, amire támaszkodsz, azokat lehet fejleszteni. Ilyen a keringésed, a minimum, a maximum púzusod, az a tartomány, ahol leginkább munkát tudsz végezni, ilyen a vérnek az oxigén szállító képessége, ilyen a vitálkapacitásod, a légzési stratégiád, a légzőizmok állapota. Tehát lehet rá készülni, amiért még érdekes szerintem edzőknek, vagy olyanoknak, akik a magas egy élettannal foglalkoznak, az egész expedíciós hegymászás, az, hogy ez nem egy szerteszét kutatott terület. Nyilván voltak kutatások, és vannak orvosi élettani elméletek azzal kapcsolatban, hogy működik az akklimatizáció, hogy milyen lenne az ideális edzés, de azért ez még mindig a vadnyugat az atlétikához képest, vagy más mainstream sportokhoz képest, ahol már tényleg hajszálpontosan tudjuk, hogy mit, hogyan kell. Az, hogy mi az ideális testalkat, vagy hogy mi az ideális edzésterv, vagy hogy mi az ideális kalóriabevitel, vagy mi az ideális akklimatizációs stratégia, ezekről még mindig nagyon-nagyon komoly viták folynak a hegymászó közösségen, vagy a sportillettannal foglalkozó közösségében, és nagyon ellentétes táborok tudnak kialakulni. Tehát ez azért mondom, hogy ez a vadnyugat, ez egy izgalmas terület. Én azt szoktam mondani, hogy a élettani szempontból az expedíciós mászás azért trükkös, mert két különböző jellegű sporttevékenységet ötvöz. Az egyik az egy ilyen igazi állóképességi, hosszú távú állóképességi sport. Ha ránézel egy expedíciós hegymászóra, akkor a sztereotipikus kép, ami beugrik, az egy közepes dőlésszögű lejtő, ami egy mászó lassan döcög fölfelé, leszúrja a jégcsákányát, lép, leszúrja a jégcsákányát, lép, csak ennél sokkal lassabban, mint ahogy most elmondtam. Ami azt sugallja, hogy ez valószínűleg egy állandó, az oxigén hiányt folyamatosan pótolni tudod jellegű tevékenység, mint mondjuk a hosszú távfutás. Igen ám, ez egy bizonyos magasságig valószínűleg igaz, de ha nem használsz palackot, egy bizonyos magasság fölött óhatatlanul meg fog szaladni a pulzusod, és vissza kell, hogy álljon. Meg fog szaladni a pulzusod, és vissza kell, hogy álljon, ami egy intervall jellegű terhelés, sokkal inkább hasonlít egy oxigénadóságra dolgozó sporthoz, mondjuk mit tudom én, a boxhoz. És ezt a kettőt összeötvözni, ez nagyon nagy kihívás, ráadásul úgy, hogy szemben mondjuk egy atlétikai versennyel, ahol a felkészülés utolsó napja után valószínűleg egy-két nappal jön a max terhelésed, itt a tényleges max terhelés, ami a csúcsmászó köröd lesz, az sok-sok-sok héttel később, mondjuk egy hónappal vagy másfél hónappal később fog bekövetkezni, mint hogy abba hagytad az edzés munkát. Tehát úgy belőni a terhelést, a max testsúlyodat, meg mindenféle mást, hogy akkor csattanjon az ostor, amikor a csúcsmászó köröd legyen, az már egy izgalmasabb dolog.
Az előadásod vége felé kitértetek arra, hogy bizonyos természeti körülmények végül nem engedték meg azt, hogy a tényleges csúcsot elérjétek. Mit gondolsz, abban a döntésetekben, hogy ott visszafordultatok, mennyire volt szerepe Szilárd nem sokkal azelőtt bekövetkezett tragédiájának? Mennyire volt ez még egy plusz nyomósérv amellett, hogy inkább most forduljunk vissza?
Először is én annyit finomítanék a kifejezésen, amit használtál, hogy nem engedték a természeti körülmények, hanem mi úgy döntöttünk, hogy nem megyünk tovább. Ezt azért tartom hangsúlyosnak, mert fontos, hogy őszintén kommunikáljunk. Tehát arról volt szó, hogy mi azt mondtuk, hogy ezt a veszélyt, amit ez a gerinc jelent, ez egy biztosíthatatlan gerinc volt, ezt most itt nem vállaljuk. Technikailag egyébként már a neheze alattunk volt. Tehát ennél technikailag sokkal nehezebb szakaszokat teljesítettünk lejjebb. Ami előttünk volt, az nagyon nehezen volt biztosítható, és én szerintem ezt egyébként se vállaltuk volna. Tehát egy józan mérlegelés után egyszerűen nem jött ki a matek. De azért kiózanító volt, a józan szót használt, kiózanító volt az a tragédia, amit átéltünk, mielőtt elindultunk Budapestről. Én Szilárdot nagyon jól ismertem, nagyon jó barátok voltunk, és 10 éven keresztül másztunk együtt. Tehát az ő halála engem nagyon közelről érintett, és egyébként is óvatos mászónak tartom magam. Semmiképpen sem motivál azt, hogy a halálbajszát húzogassam, és hogy ilyen orosz rulettet játszak. Én úgy fogalmazom meg a feladatot, hogy maximalizáljam a sikeresét, miközben minimalizálom a tragédia lehetőségét. Könnyű dolgunk lenne, mondom, ilyen kicsit sarkítva, könnyű dolgunk lenne, ha csak el kéne érni a csúcsot. Olyan, mint ezek a szabadtüdős búvárok, hogy le kell menni, ráadásul föl is kell jönni, és nagyon helyesen, amikor följönnek ezek a szabadtüdős merülők, akkor mutatnia kell, hogy ő rendben van, és ki kell tudnia mondani a nevét, vagy valami hasonló csekket kell végrehajtania. Hogy mutassa azt, hogy ez nem a maximum határig ment el, hanem volt benne annyi tartalék, hogy ki tudja mondani a nevét, és mutatni tudja, hogy rendben van. És valami ilyesmi a hegymászás is. Úgy éreztük, hogy ha itt tovább megyünk, akkor már nem tudnánk olyan jó szívvel, jó lelkiismerettel zsebre tenni az esetleges sikert, mint hogyha most visszafordulunk becsülettel. És ebben biztos, hogy benne volt Szilárd halála, ami engem mélyen megrázott, és mind a mai napig megrendít.
Klein Dáviddal beszélgettünk a hegymászásról, a kalandokról, a csúcs meghódításáról, és arról, hogy mikor, hogyan érdemes dönteni egyáltalán nehéz szituációkban. Hegymászással folytatjuk most is, hiszen van egy magyar fiatalember, aki fürdőnadrágban mászott a Himaláján, az alaptáborban is egy szálnadrágban sétálgatott, 3 Celsius fokos gleccsertóban fürdött. Emlékszem, hogy én is fürödtem már nagyon-nagyon hideg tavakban, de nekem az is sok volt, amikor a Rostock melletti kis településen, vagy akár a Rügen-szigeteken nyáron 13 fokos vízben fürdöztem, miközben a keletnémet lányok még vadul lubickoltak, és hát meg sem érezték, én meg úgy éreztem gyerekként, hogy hát mindjárt megáll a szívem. Amikor pedig Finnországban a merülő medencéket próbálgattuk, hát azok sem olyanok voltak, mint nálunk a merülő medencék, ahol 28 fok, meg 20 fok, meg ilyen hőmérsékletek vannak, és azt már a szaunák után hidegnek érezzük, holott a 6-7 fokos azért Finnországban nem ritka. Nos, a 3 fokos gleccsertó azért még ezzel együtt is nagyon brutális, hiszen szinte deresedik, jegesedik már a teteje, de bizony van, aki ezt is megugrotta. Garé Bendegúz interjúja következik.
Kedves Győz, miért jó a hideg?
Nagyon sok jótékony hatása van, mint estileg, mint lelkileg. testileg például immunrendszer erősítő hatása van. Akkor most nézzük meg, most jön a tél, november van, és például az immunrendszer is megerősödik, ami azt jelenti, hogy nagyobb lesz a vírusos és a bakteriális megfertőzések ellen az immunreakció a szervezetnek, tehát kevésbé fogunk megbetegedni.
Az előadásod során rengeteg utazásodról is mutattál képeket, videókat számunkra, amelyek az átlagember számára extrémnek mondhatóak. Kérlek, mesélnél erről például akár a Himalája expedíciódról?
Persze, engem vonzott így a kihívás. Alaptábort akartam úgy teljesíteni, hogy bizonyos szakaszokat fürdőgatyába túrázzak, úgyhogy ezt bele is ment a túravezető. Egy ilyen egy-másfél órát túráztam a alaptáborba, fürdőgatyába, majd a Kalapatár az 5644 méter magas. Ott is, illetve amit még csináltunk is, van Himalaya alaptábor, az 5346 méter magas. Van egy ilyen kis gletszer, hát gletszer tó, ilyen kis gletszer víz, be volt fagyva, feltörtük, belementünk, és hát a alaptábor vezetője mondta, hogy ilyet még eddig soha senki nem csinált, tehát amióta létezik ott alaptábor. Hát részben néztek az emberek, ilyen még sosem láttak, hát fürdőgatyában voltam, és 3 nappal később egy tanházban egy csaj kiszúrt, hogy fiam, nem te fürdöttél ott fönt, mondom, mi? Mondom, de persze, a tóban, igen, aki ráadásul ott Nepálban valami szépségkirálynő, vagy ott dolgozott a szépségkirálynő választásokon, és hát milyen utána elkezdtünk beszélgetni, találkozgattunk, úgyhogy ez is egy pozitív hatása, például a hidegvizes fürdőzésnek, mondom, hogy a férfi embereknek. Az egy dolog, hogy alapból hideg, nagyon hideg a víz, tehát jeges volt, fel kell törni, tehát 3 fok körül lehetett, de hogy még fel annyi oxigén volt, mint Magyarországon, emiatt sokkal jobban hűlt ki a szervezet, nagyon sokat, tehát aktíven kell csinálni ezt a légzőgyakorlatot, de meg lehetett csinálni, tehát hozzá lehet szoktatni magunkat, akár az, hogy a Himaláján csobbanjunk alaptáborba a jeges vízben, vagy túrázzunk fürdőgatyába, úgyhogy előtte én világéletemben utáltam a hideget, tehát nem egy fúk ember vagyok, mint vannak olyan emberek, akik születnek, hogy már gyerekkoruktól kezdve folyamatosan mennek a hideg vízbe, és a télen is csak egy pólótól vesznek föl, mert szeretik. Én nem ez voltam, én utáltam hideget, megfáztam sokszor, akár évi 3-szor, viszont ahogy elkezdtem ezzel foglalkozni, először meditációval, légzőgyakorlat, bementem a hideg vízbe, egyre jobban elkezdtem hozzászokni, sőt, megszerettem a hideget, meg a hideg vizet.
Cettel egy őrzőt hallották itt a Világszámban. A hegymászás Oscar-díjának is szokás nevezni az Arany Jégcsákány díjat, ilyet is oda ítélnek mindig az előző év legkiemelkedőbb magashegyi mászásaért. Ilyenkor a kalandvágyat is figyelik, a felfedezést és a bátorságot ünneplik a légiosztók hitvallása szerint, és hát a tradicionális értékek, a hegymászás tradicionális értékei is fontosak, meg a modern hegymászás értékei is. Ezt mondják azok, akik ítélkeznek erről a díjról, mert hogy elmondásuk szerint a csúcs elérése minden eszközzel filozófia már idejét múlt. Az is fontos például, hogy az útvonalválasztás minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon, gazdaságos legyen, pótlagos oxigént ritkán használjanak, meg fix köteleket is kevésbé, ne a serpák másztanak főleg, meg vigyék a tucokat helyettünk, és mindenféle mást is figyelnek. Úgyhogy 7-tagú zsűri van, francia, német, ukrán, szlovén, spanyol, japán, meg amerikai hegymászók azok, akik döntenek a díjról. És díjazták például a perui Andok egyik impozáns csúcsának a megmászását is legutóbb, vagy Nepálban, azt a csúcsmászást, amikor Katmandutól északkeletre egy 6563 csúcsot másztak meg, aminek még korábban neve sem volt, úgyhogy első mászóként a nevet is ők adhatták, mert hogy még mindig léteznek olyan csúcsok, ahová nem másztak fel, mert hogy nem annyira kiemelkedően magasak, de azért mégis nehéz meghódítani ezeket. A kanadai Szikláshegységben, a Himalájában nagyon sokan hódítottak meg már csúcsokat azok közül, akik Arany Jégcsákány díjat kaptak, meg hát életmű díjakat is kiosztanak a nagyon nagy hegymászóknak. Rangsort készítenek arról is, hogy vajon összesen az elmúlt időszakban melyek voltak a leglegendásabb mászások, meg 2022-ben, meg még előtte melyek voltak a legnagyobb hatású hegymászások. Úgyhogy nagyon komoly kultúrája van ennek, és sokan rajonganak is a hegymászókért, meg a hegymászásért szintén. Az Ararát, a török kékestető, ilyen beszámolót is olvasgattam, amikor a hegymászók kalandjainak utána néztem. És hát az ipari hegyi vezetésnek is van rekordja, képzeljék el. Van olyan hegymászó, aki 14-8000 feletti csúcsot hódított meg 3 hónap alatt, bár van, aki azt mondja, hogy ez az ipari hegyi vezetésnek a rekordja, mert hogy ugye itt azért tudni kell, hogy nagyon komoly kereskedelmi expedíciós logisztika van minden egyes hegymászásnál, meg nagyon jó hegyi vezetők, tehát azért azt tudni kell, hogy manapság már rengetegen, főleg Nepálban abból élnek, hogy vezetőt bérelnek, plusz fizetnek ugye a mászásért is az odalátogatók, és hát nagyon sokan vannak. Az egyik előadáson jól magam is hallottam, hogy hát várni kellett a csúcshódítás előtt jó sokat, mert olyan sokan voltak, és nem fértek fel például a magaslatra jó páran. Sokan azt mondják, hogy a kiemelkedő fizikai teljesítmény azért az nagyon fontos, de emellett szakmailag, legalábbis hegymászó szakmailag értékes teljesítménynek azt tekintik, amikor önálló hegymászó tudása is jelentős az illetőnek. Nem mindegy, hogy mekkora az asszisztencia, mennyit segítenek neki, úgyhogy ezért ezt is sokan figyelembe veszik. Vannak nagy szervező ügynösségek és hatalmas cégek, amelyek azzal foglalkoznak, hogy hegymászókat is tápoljanak. Itt azért a vízumok, a mászóengedélyek ügyintézése épp úgy fontos, mint a szervezés, a segítőknek a biztosítása, sorolhatnám tovább. Sokan azt mondják, hogy hát a serpák azok, akik igazán rekorderek, tehát vannak olyan serpák, hogy gyakorlatilag senki nem jegyzi meg a nevüket, de ők voltak a legtöbbször a legmagasabb csúcsokon, mert hogy a serpák életmódjukból, meg tapasztalatukból fakadóan mindig tökéletes kísérői azoknak a hegymászóknak, akik Nepálban meg akarnak csúcsot hódítani. A hegyi vezető nem mindegy, hogy milyen. Gyakorlatilag sok minden eldől azzal, hogy kit tudunk megfizetni. Az igazán brilliáns hegyi vezetőknek köszönhetően azért, hogyha nem annyira tökéletes valakinek a hegymászó tudása, akkor is meghódíthat bizonyos csúcsokat. De hát ez már tényleg nagyon szakmázás, mert egy átlagos turista csak örül neki, hogyha valaki az országából meghódít egy-egy csúcsot, és megijed akkor, amikor valami gond történik, és rukkol annak, hogy még többen, még sikeresebbek legyenek. Mi megmászunk a kis turista hegyeinket, és a panorámának, meg a jó levegőnek örülünk. A műsor első felében már hallhattak interjút Klein Dáviddal, a legismertebb magyar hegymászók egyikével. Akkor beszélgettünk arról is, hogy milyen, amikor valaki fürdőn a Drágban, az alaptáborban, a Himalájánál sétálgat, vagy Gletschertóban fürdik. Azért ez is komoly teljesítmény, mert hogy 3 fokos volt a víz, és a hideg terápiában hisz Cette legyőzővel is hallhattak interjút, meg általában sokat beszéltünk a hegymászással kapcsolatban, ami hát tágabb értelemben persze mindenkinek a sajátja, mert hogy hegyek mindenhol vannak, de hát nyilván sportértelemben, meg szűkebb értelemben vannak különböző válfajai a hegymászásnak, és jó sok rajongója is. Nepálban egész iparág épült erre. A múlt hétvégén rendezett 15. járatlan utakon fesztiválon azonban nem csak a hegymászásról volt szó, hanem sok minden másról. Jó magam egyébként Ecuadorról meséltem a jelenlévőknek, de egyébként is rengetegen érkeztek, hogy meghallgassák azoknak az utazóknak az élményeit, akik azt bizonyítják, hogy pénz nélkül is lehet utazni, vagy legalábbis nagyobb pénz nélkül, mert hogy ha utazni szeretnénk, akkor vagy sok pénzre van szükségünk, vagy rengeteg időre. Ha valaki tenger sok idővel rendelkezik, és alapvetően egészséges, akkor akár hajóstoppal is bejárhatja a világot, van, aki kerékpárral utazgat, és akkor valahol dolgoznak, hogy egy házaspárról van szó, aztán tovább mennek, megint mennek egy kicsit valahová, tehát gyakorlatilag tényleg mindent be lehet járni. Nekem van egy kedves ismerősöm, aki egy időben nálam dolgozott, és ő például annyi pénzt gyűjtött össze, hogy a motorrajába tudjon tankolni, és elment az öccsével a francia rivierát felfedezni. És Saint-Tropez fantasztikus strandjain mulatta az időt, ugyanott fürdött, ahol Jean Reno, meg Sophie Marceau az exotikus boltoknál sétálgatott, és hát élvezte a francia riviera áldásait, azzal a különbséggel, hogy azért az exkluzív butikokban semmit sem vásárolt, mert hogy gyakorlatilag szinte nulla pénze volt. Répaföldön, meg kukoricásban, meg buzatáblában aludt. Egyszer olyan álmos volt, hogy körbearadták. Nem ébredt fel az aratógépeknek a hangjára, de az volt a szerencséje, hogy a zaratógépek vezetői észrevették, és hát viccesen így nem ébresztették fel őket, hanem így körbearadták. És hát ő volt az, aki azt mondta, hogy hát aludni mindenhol lehet, amikor szakadt, tömült az eső, akkor egy gyors étteremnél, vagy egy parkolóban, a mosdóban lényegében pár órát el tudott tölteni, tudott ott aludni, és hát a gyors éttermek azok azért is fontosak voltak számára, mert hogy említette azt, hogy hát mindig hagy valaki valamit a tálcán. Tehát az, hogy minden sült krumplit megegyen valaki, az nagyon ritka. Úgyhogy semmi más dolga nem volt, mint bement egy gyors étterembe, nézegetett egy kicsit jobbra, nézegetett balra, aztán ha talált egy tálcát, akkor mondta, hogy majd ő visszaviszi, hát nem vitte vissza, hanem megette a maradék sült krumplit, és utána vitte vissza, és hát mire kidobták, ha egyáltalán valaki szólt emiatt neki, akkor addigra már sok idő eltelt, úgyhogy addigra már rég jól laktak. Hát nyilván ezt azért kevesen vállalják fel az ilyen jellegű utazásokat, de hát lehet attól még pénz nélkül úgy is utazni, hogy ennél egy picit magasabb színvonalon tesszük ezt. Meg hát nagyon sok olyan kalandról is hallhattunk egyébként itt a rendezvényen, hogy valaki miként valósította meg álmait. Volt egy fiatalember, aki például egy hajót épített, és hajóba mindenféle felszerelést vitt persze, hogy azért be tudjon járni jó pár országot, és el is jutott 16 országba, úgy, hogy evezgetett. És hát azért ez is komoly teljesítmény. Persze vannak olyan dolgok, amiket azért fel kell adnunk, és nem csak a kényelemről van itt szó, hanem akár az étkezési szokások is, vagy ha nem adjuk fel, akkor azért nem annyira egyszerű az élet. Vándor Bialéhez Csonka Gábor szervező például csak háztartási keksen élt a legenda szerint, meg hát az elmondása szerint, úgyhogy valószínűleg ez így is volt Mongóliában, ahol tényleg mindenki húst eszik. De hát van olyan vegetáriánus, aki feladta az elveit, és bizony megette a rénszarvas húst, mert hogy Kondor Bence utazó mongóliai rénszarvas pásztorok nyomába eredt. A lassú turizmusról, a slow turizmusról, meg a fenntartatóságról, meg sok minden másról is beszélgetett Kondor Bencével, Garai Bendegusz kollégám.
Egy olyan törzshöz mentél el, akik eléggé a külvilágtól elzárva élnek. Mi vezetett arra, hogy felkutasd ezt a törzset?
Alapvetően azért mentem, mert szeretem a hideg helyeket, és van egyfajta vonzódásom az eltűnő félben lévő törzsekhez és kézművességhez, és ezt szeretném dokumentálni, és még 2015 környékén találtam rá erre a Cátán törzsre, akik rénszarvas pásztorok, és azóta gondolkozom azon, hogy szeretném őket meglátogatni, és megnézni azt, hogy hogyan élnek, és esetleg a jövőben hogyan változik az életük a klímaváltozás miatt.
Egy ilyen eltűnő törzs az valószínűleg azért vannak kevesen, azért vannak a külvilágtól elzárva, mert szeretnének is a külvilágtól elzárva élni. Milyen etikai kérdéseket vet föl egy ilyen törzsnek a meglátogatása?
Szeretném azt, hogy lehessen őket dokumentálni, de teljes mértékben próbálom az ő életüket a magamévá tenni, ezáltal nem beavatkozni, csak egy szemlélőként ott élni velük, és dokumentálni a hétköznapjaikat, de nem túl agresszív módon. Persze ez rengeteg kérdést felvet, de azt gondolom, hogyha az ember ezt dokumentálja és megőrzi a jövőnek, esetleg kis csoportos túrákat visz oda, vagy egyáltalán kikéri a véleményüket arról, hogy ők szeretnének-e több turistát, vagy milyen módon szeretnék ezt, ezáltal tudok idomulni hozzájuk, és nem belezavarni az életükbe. Ők nagyon rendben vannak azzal, ami most történik ott. Ez alapvetően egy nagyon-nagyon slow turizmus, nagyon kevés ember megy oda, a téli hónapokban iszonyat kevesen vannak, tehát ez a novembertől áprilisig talán 10-20 ember, ha meglátogatja őket. Nyár folyamán sem sokkal nagyobb a turista tömeg, mert nyáron pedig nagyon nehezen megközelíthetőek, tehát több napi lovagló útra vannak, ezért csak a legvakmerőbbek, és tényleg az olyanok jutnak el hozzájuk, akik valószínűleg nagyon tiszteletben tartják az ő életüket, és ezáltal próbálnak elzárva maradni a világtól, de mégis használni valamennyit abból a rendszerből, ami szükséges ahhoz, hogy túléljenek.
Egy kicsit térjünk rá a gasztronómiára, amennyire szó lehet gasztronómiai élményekről egy ilyen helyen. Nincsen túl sok élelemforrás, leginkább a rénszarvas, amelyet tenyésztenek. Az előadásodból pedig kiderült, hogy vegetáriánus vagy, hogyan érintett, mennyire volt nehéz ez a, ez az átállás?
Ugye én alapvetően nem etikai okokból vagyok vegetáriánus, inkább a fenntarthatóság, ami engem arra sarkalt, hogy vegetáriánusként éljek, ezért nem feltétlenül rázott meg annyira, viszont ez a fajta átállás vegetáriánusból húsevőre újra Mongóliába, mert sajnos más lehetőségem nem volt, és nem akartam úgy végigmenni Mongólián, mint a vándorboly, hogy csak háztartási kekszet eszem. Ezért belekóstoltam a helyiek ételébe, ugye ezáltal is egy jobb belátást nyerünk arra, hogy hogyan is élnek. Ugye rénszarvas húst ettünk főleg, meg saját ételt kellett magunkkal vinni, mivel ugye nem ehettük meg az ő élelmüket, ezt a rénszarvas levest is, amit ettünk, ez egy házi tészta, rénszarvas, só és víz, gyakorlatilag ebből állt a leves. Ezt kóstolóba kaptuk, de saját magunknak kell biztosítani az ételt, viszont Mongóliában ugye nehézség, hogy szinte csak hús lesznek, ezért én is úgy kellett, hogy étkezzek. Nem a legnagyobb gasztronómiai élmény a földön, de Mongólia ilyen.
Rengeteg nehézségre tértél ki, ami az ő életüket befolyásolja. A hideg, nagyon hamar öregszenek, nagyon nehéz életben maradniuk és fenntartaniuk saját magukat. Szerinted miért nem szocializálódnak bele a úgymond a külvilágba?
Erre nem igazán van egy jó válaszom, de ezt a kérdést én is nagyon sokszor feltettem már magamnak, hogy egyes ilyen nehezen élhető helyen miért élnek az emberek, és nemrég Izlandon jártam, és egy szigetre mentem éppen át, és megkérdeztem, hogy milyen azon a szigeten élni, és erre egy hölgy adta a legjobb választ, azt mondta, hogy neki ez az otthon. És itt gondolkoztam el azon, hogy valószínűleg ezeknek az embereknek is ez az otthon, ők nem akarnak máshogy ölni, ők itt szeretnek lenni, itt érzik jól magukat, úgymond itt a családjuk, itt az egész törzs, és mindenkinek megvan talán ez az otthonérzés, és valószínűleg ezért is nem szeretnének ezen változtatni, és ezért is lenne jó, hogyha ezt a fajta diverzitást meg tudnánk őrizni, és nem kényszerítenénk rá embereket arra, hogy beálljanak a sorba.
Gondor Bence utazóval mongoliai rénszarvas pásztorok nyomában jártunk, és a lassú turizmusról meg a vegetáriánus életmód mongoliai fenntarthatóságáról is szó volt a beszélgetésben. Hogyha valaki utazik, akkor szinte biztos, hogy manapság már megörökíti az utazásának élményeit, fotókat készít, videókat készít. Ez még akkor is igaz, hogyha valaki mondjuk az El Camino-ra indul, és el akar vonulni a világ zajától. Azért a mobilt mégiscsak előkapja, hogyha valami csodát lát, és más nem egy-két fotót készít, akkor is, hogyha egyébként kikapcsolja a telefonját, mert hogy nem lenne teljes az elvonulás. Ritka az, hogy valaki csak úgy hazajön és szóban elmeséli az élményeit, és egy fotót se tesz fel a közösségi médiába, vagy bárhova máshová. Nos, hát vannak olyanok is, akik az utazási videóikkal komoly sikereket érnek el, és youtuberekként erre akár üzleti modellt is tudnak alapozni. Osbát Norbert, alias Pamkutya, Garai Bendegúznak mesélt az élményeiről.
Szóval gyerekkorom óta nagyon vonz az utazást. A szüleimtől láttam még így a környező országokban, hogy mekkora élményt jelenthet, és szerintem ezért volt mindig is ez a vágyam. És így a kettőnk közül öcsémmel én vagyok az utazósabb, úgyhogy én rángattam bele őt is abba, hogy menjünk minél érdekesebb helyekre. Az utóbbi egy-két évben ráadásul ő nem is annyira tartott velem, hanem most már néha másokkal utaztam, de mindenképpen én voltam ennek a mozgató rugója, hogy minél több országba és minél különlegesebb helyekre ellátogassunk.
És mi volt az eddigi legkülönlegesebb hely, ahol jártál?
Nem azért, mert annyira extrém, de nekem a legkülönlegesebb élmény az egyiptomi túra volt, amikor piramisokat fedeztünk fel, hát így volt a videó címe, és valóban elmentünk 8-9 piramishoz, és abból néhány tényleg ilyen nagyon kevéssé látogatott piramis volt. Tehát már így félig összeomolva, tényleg különleges és nehezen elérhető helyen, és ott éreztem meg valamit az ilyen különlegesebb utazásokból, ami még ma is benne van az érzés, hogy ilyen felfedezőnek éreztem magamat. És öcsém is ezt szokta mondani egyébként, hogy ő is érezte ezt, hogy ez egy fantasztikus élmény volt, hogy ennyire különleges helyen ott lenni, és ráadásul bemutatni egy olyan dolgot, amit Magyarországon még senki nem mutatott be.
Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy milliók követik azt, hogy ti hova utaztok, miket fedeztek fel, és ezek tényleg nagyon izgalmasak, de nagyon sokszor azt látjuk, hogy azért ezek nehezen elérhető helyek, nehezen megszervezhető helyek. Egy átlagember hogyan tud egy ilyen helyre eljutni, megszervezni, mik ennek a csatornái?
Nos, manapság ez már sokkal egyszerűbb, tehát azért az interneten annyi információ van, hogy gyakorlatilag bárki meg tud szervezni egy ilyen utazást, és azt gondolom, hogy már nem is kerül annyira sokba, tehát hogyha az ember ügyesen szervez, meg ügyesen utána néz, akkor meglepően kevés pénzből ki lehet hozni ezeket az élményeket. Először azért nem ajánlom, hogy valaki egy extrém országba utazzon el egyből, hanem először itt mondjuk Európában kell utazgatni, tapasztalni valamennyit, és utána lehet egyre távolabb, meg egyre kevésbé turistás országokba eljutni, de nagyon-nagyon egyszerűen megoldható. Ezek a szállásfoglaló alkalmazások, a Google Maps-en lévő értékelések és leírások, azok gyakorlatilag minden országban működnek, szóval ezeken már lenyűgözően jól lehet tervezni. Ezzel együtt nem mondom azt, hogy nem jön közben néha pár dolog, vagy pár nem tervezett meglepetés, de ez tőle különlegesebb egy út, úgyhogy én még ezeknek örülök is, utólag.
Osbát Norberttel beszélgetett Garai Bendegúz. Az biztos, hogy ha valaki manapság fotókat, videókat magas színvonalon készít, akkor azért a közösségi médiában komoly sikert arathat. Megint más kérdés, hogy amikor jó magam először kezdtem el foglalkozni utazási filmek készítésével, hát akkoriban még a Magyar Televízióban az volt az első klasszikus utazási műsor, hiszen az Express, a Coop Turist és az Ibusz útjain kívül nem nagyon lehetett utazgatni a rendszerváltást megelőzően, sőt, 5-3 év volt az az időszak, amikor aminek el kellett telnie, hogyha egymást követően nyugatra akartunk utazni, és Jugoszlávia is nyugatnak számított. Úgyhogy amikor a Hello világban elkezdtem dolgozni, ugye Vinko József volt ennek a producere, akkor ez az első külső gyártású utazási műsor volt, amikor egy produceri rendszer elindult, és lehetett egyáltalán ilyet készíteni. Aztán az első kereskedelmi televízió az a TV3 volt, ott szintén ugye már önálló kereskedelmi televízió kereskedelmi műsorra lehetett a világszám. És hát az biztos, hogy ezek az időszakok mindig, főleg a szervezéssel teltek, amikor egy utazási filmet, utazási műsort akartunk készíteni, akkor nagyon-nagyon hosszú kutató munka előzte meg azt, hogy egyáltalán melyik légitársasággal, milyen szálláshelyen, hol, mennyi időt fogunk tartózkodni, mivel utazunk, tehát tényleg nem volt egyszerű. Ugyanakkor a másik oldalon meg sokkal egyszerűbb volt, mert hát amikor azt mondtuk, hogy mondjuk Magyar Televízió 91-ben, hát akkor már hozták is a Malévnál a biznisz jegyeket, és mehettünk gyakorlatilag gond nélkül, hogy mehettem helyesebben például, mert sokszor egyedül voltam. És komoly rangja volt annak, hogyha egy adott ország televíziójában megjelent egy úti film, és aztán a Danubius rádióban is, ami az első kereskedelmi rádióadó volt, a Világszám című műsor, amikor elindult, amikor még volt ugye ilyen adó, akkor hát óriási dolognak számított, hogy hát ott egy utazási irodáról, vagy akár csak egy célállomásról szó van. A Világszám ugye 2000-től az Inforádió indulásától az Inforádió utazási magazinja, és hát ugye ettől kezdve az elmúlt 23 év alatt azért tényleg nagyon sok mindenről szó volt, nagyon sok dologról beszámoltam, elmeséltem már önöknek a történéseket, de az kétségtelen, hogy már ettől az időszaktól nehezebb volt az utazások szervezése, manapság pedig már egyáltalán nem működnek azok a klasszikus modellek, amik mondjuk 25-30 évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag örömmel fogadnak újságírókat, hiszen olyan sok youtuber, olyan sok influencer próbálkozik a szállodákban, hogy hát gyakorlatilag ez a fajta tekintély, ez lényegében eltűnt, és hát teljességgel más szakmai munkával lehet megalapozni tekintélyt, nem pedig a megjelenéssel, vagy bármilyen más hasonló dologgal. Hát ilyen értelemben azért nem könnyű az utazás szervezése, az kétségtelen. Megváltozott a világ, de hát ehhez a világhoz kell nyilván alkalmazkodni. Ugyanakkor sokkal egyszerűbb már felkerülni a turizmus térképére jó pár úti célnak. Egy jó marketingeszköz segítségével pillanatokon belül egy jó ötlet ismerté válhat az egész világon. Tehát könnyebb, egyszerűbb egy foglalási portálra regisztrálva utasokat hozni egy eldugott kis panzióba, mint mondjuk volt 20-30 évvel ezelőtt. Hát megint más kérdés, hogy 20-30 évvel ezelőtt meg nehezebb volt messzebbre utazni, emiatt az adott terület környező turistái azok előszeretettel látogattak el az új helyre. még hogyha nehezebben is terjedt el a hír, mert hogy igazán nagyon nagy utazásokra kevésbé tudtak vállalkozni. Hát ma már, amikor rengeteg légijárat van, komoly összekötetés szinte mindenhol, fapados járatok vannak közeli úti célokra, nagyon jó logisztikájú autóbusz és vonat, párok jó pár helyen a világban, hát ma már könnyebb azért az utazás. A fapados légijáratok pedig a légi utazást tették lehetővé egy olyan rétegnek, amely korábban csak álmodozhatott az utazásokról. De hát változik a világ, ez a szép benne. Persze, hogyha valaki igazán olcsón akar utazni, az nem csak azt jelenti, hogy a repülőjegyet olcsón kell, hogy megszerezze, vagy más közlekedési módot kell, hogy válasszon, például hajóstoppot, vagy stoppot, vagy kerékpárt, vagy hát olyat is ismerek, aki gyalog indult útnak, meg hát tudjuk jól, hogy az El Camino is arról szól, hogy gyalogolunk, és zarándok útra megyünk. Tehát sok minden mástól is függ azért az olcsóság. Például attól, hogy amikor már a helyszínen vagyunk, akkor hol szállunk meg, mit eszünk, mit iszunk, mennyire tudunk kommunikálni a helyszínen, mennyire tudunk lehetőségekhez jutni. Hát mondok egy példát, Kubában például drága a szállás, valaki külföldi, és a hivatalos szálláshelyeken megszáll, de vannak olyan magánszálláshelyek, amelyek már legálisak, és fillérekbe kerülnek ahhoz képest, hogy a szálloda árak azok egyáltalán nem olcsóak, holott azért 30-40 évvel korábbi állapotot tükröznek, mint akár csak egy közép-kelet-európai szálláshely. Sőt, hát igazából, amikor azt mondom, hogy akár csak egy közép-kelet-európai szálláshely, azért nagy különbséget kell tenni országok között, mert Magyarországon olyan szintű szállodák vannak, amelyekre azt mondhatjuk, hogy csúcsminőséget képviselnek már, nyugat-európai szemmel, vagy akár amerikai szemmel nézve is. De spórolhatunk még rengeteg más dolgon is, például, hogy mennyi mindent viszünk magunkkal. Hogyha kevesebb a felszerelésünk, akkor igaz, hogy látszólag több mindent kell a helyszínen pótolni, de valójában egyszerűbb lesz az életünk, jobban tudunk mozogni, nem kell feltétlenül plusz még egy napot valahol a szálláson tölteni, csak azért, mert nem tudunk mondjuk csomagok nélkül bárhova menni. Tehát kevesebb csomag, kevesebb gond. A sakkmesterem mondta egyszer, amikor még rendesen sakkoztam, hogy kevesebb figura, kevesebb gond, és ez igaz a csomagokra is, kevesebb csomag, kevesebb gond. Hát persze azért tisztálkodni fontos, és kell is, és emiatt azért mindenképpen úgy kell megszervezni az utazást, hogy erre sort lehessen keríteni időről időre, de előfordult velem is egyébként, hogy úgy mentem ki a brazíliai labdarúgó világbajnokságra, hogy minden nap vettem egy másik feliratos utángyártott kínai meszt, és általában Neymar meszt, az volt nagyon népszerű arrafelé, fillérekbe került, és jobban megérte, mint kivenni valahol egy plusz napot, vagy rengeteg cuccal bókrászni, vagy akár csak kimosatni bármit is, mert hogy annyira olcsók voltak ezek, úgyhogy inkább gyűjtögettem, aztán otthon kimostam, és azóta is megvannak egyébként. Úgyhogy mindenen lehet egy kicsit spórolni, és az is fontos, hogy legyen helyismeretünk, mert ha valaki már sokat szor van egy helyen, akkor ott tényleg már nagyon-nagyon sokat tud spórolni. Mondok erre egy érdekes példát. Én azért már az utóbbi 10-15 évben sokszor vittem csoportokat Tájföldre. Hát amikor még az első generációs odalátogató magyarként, ugye generációkba számolnak, ott vannak az első generációsok, ugye ezek vagyunk mi már a 90-es évek elején, még a Tantúr a klasszikus időszakával kimentünk chartergéppel, és akkor felfedeztük ott a környéket, akkor vannak a második generációsok, akik a 90-es évek végén, meg 2000 körül kezdtek el rászokni Tájföldre, aztán vannak a harmadik generációsok, akik meg 2010 környékén, meg utána fedezték fel, hogy hát Tájföldben bizony van fantázia magyar szemmel. A koronavírus járvány ugyan egy picit azért nehézséget okozott, és akkor egy picit megtört ez a dolog, de hát minden esetre még ma is a legfontosabb dél-kelet-ázsiai úti célja a magyaroknak Tájföld. De ezzel együtt, amikor először ott voltam, akkor például elmentem a Chao Phraya folyóhoz, és a Vatarun, a hajnal temploma lett volna az úti cél, és a fekvő Buddhánál kimentem a kikötő környékére, és át akartam menni a hajnal templomhoz. És oda jöttek helyi szolgáltatók, és mondták, hogy hát a vízitaxit választom, a vízitaxit az nagyon jó, és hát nagyjából mondjuk 10 000 forintnyi összegért, nem csak hogy a túlpartra vittek át, hanem megmutattak még egy csomó mindent ott, és úgy éreztem, hogy hát ez nagyon megérte nekem. Aztán amikor legközelebb mentem Tájföldre, akkor mondták, hogy hát vannak olyan hajósok, akik közvetlenül elvisznek a túlpartra, nem kell előtte mindenféle ilyen-olyan túrát megtenni, és hát jóval olcsóbb, 1200 forintért át tudok menni a hajnal templomhoz egy gyors kis motorcsónakkal, hát már ott is voltam, és már mentem is. Aztán amikor harmadszor ott voltam, akkor már pontosan tudtam, hogy egyébként akkor forintra átszámítva pontosan 4 forintba került ugye az egy batnyi költség, amibe került a kombra jegy, ami automatikusan átvitt a hajnal templomhoz. Tehát így lett ugye 10.000 forintból 4 forint, és ez azért sarkított példa, mert hát nyilván nem teljesen ugyanazt hasonlítjuk össze, mert egy ilyen kombinált városnéző túra jó drágán tájföldi árakon azért nem ugyanaz, mint amikor csak egy kompal átmegyünk a másik helyre, és ott nagyon sokan vagyunk. Nyilván azért egy kicsit az almát hasonlítjuk össze a körtével, de jó példa arra, hogyha mondjuk át akarok menni A pontból B-be, akkor arra egy olcsó, gyors, helyek által is kedvelt megoldás az szintén jó lehet, és nem kell feltétlenül mindent megnézni, és a kanálisokba is még turistáskodni, ha egyébként tényleg csak a hajnal templomára vagyok kíváncsi. Hölgyeim és uraim, járják be önök is az egész világot, akár a valóságban, akár velem képzeletben a Világszám című műsor segítségével legközelebb is, hiszen egy hét múlva ismét Világszám itt az Inforádióban, pénteken 19 óra 5 perctől és szombaton 10 óra 5 perctől. Tartsanak akkor is velem. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszonthallásra!